A szobor átszellemült anyag, az élet káprázatával felruházott, élettelen, anyagba kalapált extázis, csiszolt felületre izzadt érzelem, kristályjádermet, életérzés, varázslat, üzenet, amelynek anyagisága csak megjelenésében igaz, vallja Diénes Attila szobrászművész. A Bernádi Galériában most elsősorban non-figuratív alkotásaiból látunk válogatást, bronz és márvány szobraiból. Diénes Attila több korszakra bontja több mint 50 éves életművét. Jól elkülöníti a kezdeti indulást, amelyet az útkeresés határozott meg, a formával való barátkozás, a kísérletezés. Ez a metamorfózis időszaka, amikor a figuratív non-figuratívvá alakul, szimbólumokkal telített alkotások születtek. Az erdélyi életérzés elnevezéssel fémjelzett 80-as években újra a formák hódítanak teret. A művész metaforák révén fejezte ki magát. Az elnyomás elemei lényegülnek át ezekben az alkotásokban. A magyarországi áttelepülés új kifejezési módot, új formavilágot eredményezett. A vélt szabadság, az új érzések, életforma már másképp jelentkezett Diénes Attila munkáiban. Dekoratívabb, csiszolt bronzformák jelzik a művészben tomboló érzéseket. Diénes Attila minden anyagban dolgozik, minden hordozó külön jellegzetességgel bír. Bronzban, márványban, kőben és fában egyaránt dolgozik. A bronz a játékosabb kifejezési forma, de nemessége patinája ugyanakkor különös társításokra alkalmas. A márvány a fenségessel áll kapcsolatban, a filozófikusabb, fenköltebb tartalmakat közvetíti. A mélység, a filozófikus boncolgatás különösen jellemző a művészre. Az ellentétek szembeállítása, a különbözőségekre történő rávilágítás, a nő és férfi ellentéte, vonzás és olykor taszítás, de ölelkezés is ugyanakkor absztrakt formáinak alapját képezi. Az erdélyi érzés figuratív alakjainak küzdelmei, nyersessége, szépsége és szenvedése egy lezárt, ma már vissza nem térő korszakot képeznek. Ennyi év távlatából azonban hihetetlenül izgalmas ezek szemlélése. Diénes Attila ma már a formák változatosságával fejezi ki azokat az életérzéseket, amelyek előtörnek. Átlényegült formákkal, mert hiszen ez a szobrászat lényege. Diénes Attila a brünkusi eszmejegyében alkot, ahol forma és tartalom szorosan összefonódik, akár egybeolvad. Szobrászként azonban a megtapasztalás kedvéért korai időszakában festett is, sőt a szövést is kipróbálta, hatalmas szőnyegeket készített saját szövőszékén, akkori felesége Tamás Anna hatására. Magyarországra telepedésekor pedig megélhetésükért foteleket, kanapékat tervezett, egyedi darabokat. Ezeket vonta be bőrrel felesége Diénes Kinga. Magyar Polányi otthonuk őriz ezekből a bútordarabokból, amelyek ma már nem készülnek, sőt a művészházas pár különböző alkotásai a megfelelő kényelmet szolgálják. A következőkben Diénes Attila szobrászművésszel beszélgetünk, először is arról, hogy a non-figuratív alkotások milyen üzenetet hordoznak.
Az érzelmeket hangsúlyoztam ki, például az extázis, vagy pikáns forma, ez a fontos ember, a női figuráknál a lendület, vagy a szárnyalás, de közben ez ilyen kövér testek, meg a nagy ölelő, tehát az egybe mosódik a kettő, tehát egybe van a női és férfi test, és egy nagy ölelő. Az pedig a szemlélődő, tehát annak forog a feje. Ez már Magyarországon készült, mikor átmentünk végleg. Tehát beadtuk hivatalosan a kitelepedést, a legsötétebb időszakba, Ceausescu időszakába, és akkor 90-ben mentünk ki. Ha egy évet késünk, akkor még itt lennénk, mert tulajdonképpen attól a világtól menekültünk. De ilyen visszajáró lelkek vagyunk.
Akkor most maradjunk itt az átértékelt formáknál. Átlényegülnek tulajdonképpen, meg az érzések, nem?
ez általánosabb, mert ha nézzük ezt az extázist, az lehet madár, ember, minden lehet, és tulajdonképpen magába foglalja az egész fejlődést meg, a kétpólusú világot, tehát a világunkat, nő és hímnemű világunkat. De később tovább vitt ez a gondolat, az ellentétek szimbiózisa, az két szobrom is van. Tulajdonképpen a férfi és nő között van egy ellentét, azért vannak a veszekedések, de egybe van mégis, együtt él ez a világ.
És még amikor itthon volt, akkor inkább figuratív volt. Tehát én arra lennék kíváncsi, hogy bomlott a forma.
Hát mikor végeztem, akkor non-figuratív szobrokat készítettem, de jött ez a durva korszak, és akkor már kevésnek éreztem, mert nem tudtam elmondani, hogy miért minket. És akkor erdély életérzéssel nagy mennyiségű szobrot készítettem, amit Dan Hulika nyitott meg itt Vásárhelyen, egy ilyen kiállítást készítettem, de úgy, hogy a címek azok érzékeltették, hogy miről van szó. Aki akarta, az megérthette, de tulajdonképpen a szekú az nem tud belekötni. Ilyen volt a zenegép, például van egy ilyen szobrom zenegép, a Peunescu féle megéneklünk Romániát, és az egy daráló gép, ahol az embereket bedarálja érzelmileg. Ki tudtam vinni Amerikába, meghívtak egy kiállításra, tudományos akadémus, ezt az egész baksamétát ki tudtam bevinni. Ott már nyíltanban lehetett beszélni, és mindenki megértette, meg nagy sikere is volt kiállításnak. Azt, hogy jutottam ki, akkor még lehetett 80-as években még el lehetett intézni, hogy kiállítás meg jóval kimenj. Persze a család az itthon maradt. Na, így készültek ezek az erdélyi életérzések.
De ez viszont meghatározta azt az időszakot, és azután, amiután elmentek, törés volt az, hogy már nem kellett a mondani valót bújtatni?
Nem, hát más világnak volt a rendszerváltás minden, és tulajdonképpen egy nagyon mozgalmas időszak volt a rendszerváltás Magyarországon, meg itt is persze. És akkor új formákat követem, meg visszatértem ahhoz a világhoz, ami előtte volt, tehát mivel készítettem volna ezeket a figuratív szobrokat, és azt folytattam. Ez a rész a kiállításnak erről szól.
Na most ez itt bronz, amit itt látunk, megvan ez a patinája, árnyalata.
Ezek organikus formák, ennek az is a cím, hogy organikus formák, de érzéssel teli, érzéssel kifeszített formák.
Az első teremben márványt is látunk, ami viszont a nemességnek, a ne tovább, legalábbis azt társíthatnánk akár.
Ilyen filozófikusabb dolgok, egyensúly, egy átolvető, meg Bolyai a hiperbolikus napóra, arról egy komoly szöveget is írtam, tehát tanulmányoztam Bolyai Jánosnak az életművét, és írtam is egy szöveget, ami egy tudományos könyv jelent meg, és bekerültem abba a tudományos könyvbe, az a szövegem, amit írtam Bolyai Jánosról, hiperbolikus napóra.
De azért nagy műtékbe függ, hogy mit old meg bronzban, és mit márványban, ugye? Tehát a témától.
Az anyag is, meg a filozófia rész, tehát az tömörebb a kő, inkább igényli az átgondoltabb gondolatoknak a kifejezését. Ebben nagy múltam van, mert Izsák Mártonnak voltam a diákja és kőfaragója, tehát minden nyáron faragtam. Középiskolában is jártam, amikor az egyetemre kerültem, akkor is nyáron hazajöttem, és Izsák Mártonnak faragtam a szobrait. Tehát megfizette, meg olyan viszony volt, mintha a gyereke lennék. Vitt csónakázni minden. Az unokahúgának a portréját is megmintáztam. Még diák voltam, 11-es lettem, mikor én szerelmi viszonyjal alakultam. Izsák, ezt ki is használtam, mert itt látom pont Jutkának a kifaragott márvány szobrát, Izsák kifaragtatta, nem velem, de én mintáztam meg az unokahúgát.
Milyen gyakorisággal van alkalma márvánnyal dolgozni mégiscsak?
Hát most már kevesebb, mert otthon nagy öntödénk van, amit a fiam vett át, és ő most már német meg osztrák szobrokat önt.
Tehát nagyon sokrétű. Tehát itt van ez a gyönyörű kis plasztika, ami játékos is, elgondolkodtató is, ott a márvány, ami ugye filozófikus.
Például van az örök ima. Annak is megvan a háttere, mert tulajdonképpen amióta én tudatra ébredt a majom ember, úgymond, azóta imádkozik. Tehát végigkísér a mi fejlődésünket, életünket az ima. És ezért adtam ezt egy összekulcsolt kéz, ami gömbalak, és egy gótikus hálóba tettem bele.
Milyen pluszt jelent, milyen többletet jelent a kifejezésben az, hogy van egy váz, van egy ilyen kócos háló, amiben benne van a gyermek?
Igen, a születés előtti állapot, tehát ezt így fejeztem ki, drott gömbben benne van egy kis embrió, inkább kísérletezés.
Ugye érzésekről is beszéltünk, filozófiáról is, ami belekerül a, vagy a bronzba, vagy a kőbe, de mennyire kell leegyszerűsítse, vagy mennyire tudja a gondolatot valóban úgy bele zsúfolni, vagy sűríteni egy-egy ilyen alakba, alakzatba, hogy az tényleg átfogóan kifejező legyen.
Megint mondok egy példát, mert Magyar Polányban készítettem egy háborús emlékművet. És ott ilyen álló figurák néznek a semmibe, ilyen kortalan ruhákba lepelve, és azt a címet adtam, hogy gondolatok élet és halál értelméről. És most, mikor így felújították ezeket a háborús emlékműveket, akkor ott egy nagy ünnepség kerekedett, mert egyetlen olyan háborús emlékmű volt, ami ilyen téma, meg öt hatalmas nagy figura, ez egy temetőbe, egy zöld dombon, Németh Szilárd, jött a hadsereggel, mind még lövöldözés is volt, és ezért, mert ez egy olyan emlékmű volt, ami tulajdonképpen háború ellen is szólt.
Köztéri alkotások azok egy egész külön műfajt képeznek. Miben izgalmas az?
Az a helyzet, hogy mikor megrendelnek egy szobrot, mert van olyan szobrom is, akkor tulajdonképpen nem az én gondolatom kerül bele, mert azt mondják, hogy például van egy bányász emlékmű, Ajkán van egy ilyen. Próbál az ember kibújni, hogy ne a megrendelőnek a gondolatát, mint a ő készítene a szobrot, mert ha egyszer azt mondja, hogy ilyent kell készíteni, akkor már nem én vagyok. És akkor én azt csináltam, hogy egy padon ül egy nő, és egy gyerek kacérkodik vele, és közben mellé le lehet ülni. Volt egy ilyen szólásmondás, hogy mert megkérdezték, hogy hát jó, ez miért bányász emlék, hol a bányász? Hát mondom, a bányász dolgozik a bányába. És akkor ebből már egy ilyen vicc is lett, mert ott az emberek télen csináltak hóból egy bányászt, és mondták, hogy hazatért a bányász, újságban megjelent.
Csak ott van ezekben a szobrokban is a művész.
Igen, de azért kiléptem abból, hogy elvárták volna, hogy nem tudom, üljön egy bányász a feleségével, a családjával. Aztán még készült egy játszadozó csikkok, a polgármesternek az álma volt, mert volna egy ilyen csikkó legelő, megcsináltam a játszadozó csikkot.
A körülöttünk lévő világ, a gondok, stb. Befolyásolják valamilyen szinten ezeket a gondolatokat?
Az az egész erdélyi életérzés, az erről szól. Azután meg nem volt annyira erős élmény, vagy annyira ellentét az emberi élettel, hogy mondjuk egy ilyen sorozatot létrehozzon, ilyen szoborsorozatot, mint az erdélyi életérzés.
Tehát ezt az erdélyi életérzés gyakorlatilag ön akkor találta ki, amikor a legdurvább volt itt.
Pontosan, igen. Ez a Harlequin figura, aki tulajdonképpen szabad azáltal, hogy mindig megmondhatja a királynak is az igazat. Nincs telen, de az a világ az övé, mert ahol megáll, az az övé. Nincs birtoklási vágy, királyok udvarán röhögtek rajta, belerúgtak, mint feladta az ő egyéniséget, de közben igazat tudott mondani. Meg ez szintén Harlequin figura, a több arc, tehát a maszkok. Tehát tulajdonképpen egy szkizofén helyzetbe éltünk mi, még egymástól is féltünk, nem tudtuk megmondani az igazat. Másképp viselkedett hivatalosan az ember, mert féltette a bőrét, másképp otthon meg a barátok között. Ez egy meghasonlott világ. Forma világ viszi az embert, meg van egy gondolata, és ahhoz tartozik egy forma, az már tulajdonképpen elkészül az agyunkba, csak éppen ki kell vitelni. És a kíváncsiság az közre játszik persze, mert szeretném látni, amit elképzeltem, hogy néz ki a valóságban.
Az agyába készül el, vagy papíron rajzol és vázlatoz?
Hát, amikor rajzolok, de nekem inkább az agyamba készül el. Fejbe játszódik, minden ott történik.
És maga a bronzmáz, ami aztán rákerül, Mennyit változtat még rajta?
Fel kell csiszolni, meg minden, még simít, egységesebbé válik.
Miért szereti a bronzot? Mi az, ami annyira kedves benne ön számára?
A bronz az egy nagyon régi anyag. Hát én szeretem a követ is, és a fát is. Mondjuk a fa az nem időtálló, hát maga a fémnek a hatása, meg patinája. Tehát ad egy jellegzetes, szép dolgot. Szép érzékét az embernek kielégíti.
És a márványra hogy gondol?
Ugyanúgy. A márványt szeretem kőbe is, tehát nagy munkáim is vannak kőbe. Rusztikus formát, meg megmunkálást is követel. A márvány az hasonlít a bronzhoz, mert az szép, elcsiszolt formák. Szereti az ember az ilyen formákat. Mindenki. Simogatni is.
Több dolgon is tud egyszerre dolgozni?
Valóban úgy megszakad, amikor valami elakad, vagy jön egy másik, akkor lehet, hogy több szobron is egyszerre tudok dolgozni. Én máskülön nagyon gyorsan, ha már kész van a fejembe, akkor nagyon gyorsan el tudom készíteni a szobrot.
És hogy ott van az öntőműhely az udvaron, akkor úgy könnyű.
Hát most a fiam vezette az öntőműhelyt, átvette. Most már én is kell fizessek, ha készül egy munka. Már nagyon drága a bronz.
Volt egy életszakaszuk, amikor hát inkább a pénz meg a megélhetés vezérelt abban, hogy ezeket a csodás foteleket tervezze meg, amik viszont gyönyörű szépek, és amit a felesége vont be bőrrel. Ezek hogy alakultak? Milyen formák szerint?
Ez közel áll a szobrászathoz, és az, hogy a megélhetést, munkát kellett adjak a feleségemnek egyrészt, mert ő már itt nagyon sok bőrdolgot készített, ez is vezényelt, meg volt egy ilyen, hogy napfotelt készítsek.
És a formák azok honnan jöttek? Tehát tényleg nem szokványos, Isten őriz, hogy az legyen.
Hát az is úgy készült, mint a szobor, anyagban megmintáztam, meg mikor készült, akkor vasvázra, meg szivacs, meg minden jön, és utána jön a húzat, a bőr. Ezek mind úgy vannak, hogy zipzárral van feltéve a bőrhúzat a végén. Egyrészt, hogy szobor jellegű, és másik, hogy betartottam azokat a szabályokat, ami a kényelmet adja. És akkor ennek a két kombinációnak nagyon jó fotelek születtek, ami nagy sikere volt, mert Andante, meg nem tudom milyen címekkel, még óriás plakátokon is megjelent, és abból éltünk, és abból gazdagodtunk jó ideig.
Ki is próbálta? Hogyan próbálta ki, hogy kényelmes legyen?
Egy mintadarabot elkészít az ember, és azután még tud rajta változtatni, hogyha valami nem tetszik. És akkor volt egy időszak, mert az első feleségem, Tamás Anna, én is készítettem szövőszéket magamnak is, aztán, mikor már elváltunk, és akkor készültek ezek a textilek.
Tehát szőnyeget is készítettek.
Igen. Ezek is itt készültek, a várba.
Mennyiben jelentett törést az tényleg, hogy elmentek innen? Mert hogyha még egy évet várnak, akkor itt lennének, azt mondta valószínűleg. De törést jelent ez művészetben, érzésekben is?
A megélhetésben, mert ott is új környezetet kellett teremteni. Mindent itt hagytunk, és el is vesztettünk házad, mindent. Még öntödém is volt, az mind elveszett. Tehát nem kaptunk semmit érte. Ott újra kellett kezdeni. Nem volt könnyű, mert pont akkor volt a változás ott is. És szegénység, meg minden probléma, nehéz időszak volt.
De gyakorlatilag a művészet minden ágát valamelyest próbálgatta, feszegette?
Meg életteret. Tehát az ember nem mindegy, hogy hol lakik, hogy milyen környezetben. Tehát én ezt megpróbáltam olyan környezetet kialakítani, amiben jól érezzük magunkat. Ez fontos.